Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Koszorút helyezett el Varsóban Magyar Péter, Henrik Slavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél, amely a Varsói Magyar Nagykövetség közelében található. Ezelőtt felidézte, a lengyel diplomata és idősebb Antal József a rendszerváltás utáni első kormányfő édesapja több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidó származásúnak mentette meg az életét. Megbeszélésük után közös tájékoztatót tartott a magyar és a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a viszony Orbán Viktor kormányzása alatt megtört, de most már újra együtt fognak működni. Megköszönte Magyar Péternek, hogy megújítja és ellenállóbbá teszi a varsói együttműködést, amelynek célja, hogy visszaállítsa a régió korábbi jelentőségét. A Lengyelországban korábban körözött, de a választásig Magyarországon lakó volt miniszter és helyettesének ügye beárnyékolta az országaink viszonyát, mondta Tusk. A lengyel miniszterelnök az orosz kőolaj és földgáz használatról is beszélt, Varsó már teljesen függetlenné vált az orosz energiahordozóktól, és segítségét ajánlotta fel Magyar Péternek. Közölte azt is, együtt dolgoznak majd egy közös álláspont kialakításán Ukrajna kérdésében, de ők is bekívánják tartatni az ukránokkal is azokat a szabályokat, amelyek annak idején ránk is vonatkoztak az uniós csatlakozás során. A tájékoztató Magyar Péter sokat beszélt látogatásának szimbolikus tartalmáról. Szerinte ki kéne bővíteni a V4-ek együttműködését, konkrét példaként a skandináv országokat, Ausztriát, Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, vagy az EU-hoz még nem csatlakozott nyugat-balkáni országokat említette. Bejelentette, hogy június végéig szeretne egy miniszterelnöki V4 találkozót Budapesten, amire Donald Tusk nyitott volt. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá. Orbán Anita azt is hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, magyarázta. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök tegnapi videóüzenetében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog. Egy külön bejegyzésben egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanszban tartanának júniusban. A jövőben védekezés helyett már támadni fogja Ukrajna Oroszországot, Volodymyr Zelenszky jóvá is hagyta a júniusi támadások terveit. Az ukrán elnök Alekszandr Szirszky, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andriy Natov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, ebben a hónapban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó mediánkereset 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. Az eszia bevallás határideje ma évfél, aki eddig nem nézi át és nem fogadja el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan kész bevallássá válik. Ma évfélig lehet rendelkezni, a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is hívja fel a figyelmet az adóhatóság. A Katolikus Egyház technikai száma 0011-es, Érdemes ezt akkor is feltüntetni, ha az adó a kedvezmények miatt 0 forint, mivel a kiegészítő állami támogatások összegét a felajánlók száma alapján osztják szét. Végül az időjárásról. Többnyire derült az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Hasonló idő lesz holnap is, de a középső ország részben több felhő képződhet, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, pár fokkal megint melegebb lesz, híreinket hallották.
Középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek. Mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése. És a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Móricz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény fekete ember volt, vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva. Azt a ilyenkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki? Szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a földbe van. Mert ha rágyűn a főd, akkor be van takarva, akkor nem árthat neki a fagy, pedig most az is drága a fokhajma. A fiatal ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig mostani világban könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatalember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem? Nekem ételem, italom meg volt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Mán kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó von itt. Egy kiló marhahúsnak az ára 12 korona, azt mondják, mert én bion nem vettem. A fiatalember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát igen, jó paprikát vettem én a múltkor a szerbtől, Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt ettem, vagy 2 kenyérrel. A katonember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is. Az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jó Istennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni. Azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek. Jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van? Hát, ammán nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt 28 nap? Most 2 nap vargáiknál voltam, kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem egy liter tejet 30 krajcárért, vett egy negyed kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért, 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10ért maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hun veszikend, az kiköveteli az élést, elid lopni, kérje szomszédoktól, ha nem áld vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. Ha nem kíméri az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az béka éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó, avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda? Ebben az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. Gyenge ásó. Csinyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifonból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, ezrek. Hát Sturmba, azaz Rohamba, voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Sturmba úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitölti meg először embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal Jánt először. Jányt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt, szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét, gondolkozva, emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. 3-at lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsfehrernek ment be, itt a bal pofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a 2 fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy Fénrik 6 bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A Fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét, s a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház, 3 az aljában levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a Fénrik úrral bemettünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha. Igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson, egy jám volt ott. Olyan szolgálójány, az pofogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncseléd. Azt tegye fel magába, hogy gyűlövöldöz. Mikor úgy jöttünk dopplerájba az utcán, kellett neki háromszor lőni. Aztán tik. Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán tik, mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán jám volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első jám volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna. Nagy jám vagy kis jány? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen, hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy hun a láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tízet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor 9-et üt, elindul, de előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszél ez? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta, 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagybajúszó ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a sötét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy tágas felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. Körülpillantott, nem látja-e senki. Errefelé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya akácos gödör. Még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban? Hol járt, micsoda falu végeken, hogy lopakodott ellenség után? Vedett át lefülelni, házakat megkerülni? Falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy éreztem, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi, dolgozni, észre megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő meg ész. Aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton, a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna, szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe, kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupasségságon. A puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszlavai temetőnek. Még a gödör szélén, akár éjfarkas, ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kúshadna, amit sohasem érzett a harcszereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich úr a suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorítsd, s hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermedt heverésből, s ki akart ugrani egy fiatal akácfa veszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dűnőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. Na megállj, morogta magában, s nem tudta, kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A házsarkánál megállt, s a szívébe nyilallott. A nótárszájú gőgös, vasvilla szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrulyba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom, ford benne, mint amikor jobbról-balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, dorrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forwards. Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre, s bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy zihált a melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely alatt a fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arcas, visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ijedt és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a Vargályi gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát, elmentek reggel. El? Egen a vásárba. Hát, se maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad, ez már ellenség. S erre mindjárt nyugodtabb lett. S folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargályi kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, s várt. Várta a parancsot. Meretten s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket, az ellenséget, látta, hogy belement a vasvilla a torkába, s vér szökött ki, ezen már megkönnyebbült. Hogy ismerte már ezt a vért? Hány embert szólt már agyon? Mindenkinek így szökik a vére? Kirántotta a vasat, s a gyerek, mint egy kis tömlő bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul eltátott szájjal, mint a remegő vad merett rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment kemény, egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. Bent van a másik szobában, a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, kétségbeesve kotorászott benne. Hamar. A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott guggolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, és a vasvillával a hasába szúrt, de a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, visszament érte a nagyszobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát ketté metszette, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket, egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végigfrecskelt az ágyon, s a szekrényen, ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Zerkula és a Szigony zenekar felvételeiből válogatunk önöknek. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk. Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Zerkula és a Szigony zenekar felvételeiből hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután és stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma a magyar történelmi regényekről beszélgetünk. Ezt követően Neuma egyházzenei műsor sorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Elsőként a Madárvonulás napjáról hallanak, majd Cifercki István Túzokfogás című írását olvassa fel Tóth Levente színművész. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként Tárkányi Béla papköltőről hallanak, majd bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című könyvét, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről írott eszét. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget. 16 órakor gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Nemzeti Karitatív Központ Egyesületet, valamint a Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesületét. A Darts Matek országos csapatverseny regionális döntőjéről is szólunk. Az Eventus Üzleti Művészeti Szakgimnázium diákjainak kiállítására is invitáljuk kedves hallgatóinkat. Végezetül az Egererdő ZRT vízmegtartási akciójáról adunk bővebb tájékoztatást. Ajánlunkban Barta Ferenc, a Bodonyi székhelyű Nemzeti Karitatív Központ Egyesület elnöke nyilatkozik a rászorulók számára szervezett ruhaosztásról.
Bodonyban működünk, mindennapjainkban a lakosságnak a életének a segítése a fő célunk. Ez kiterjed a fizikai, a lelki, adott esetben jogi vagy egyéb tanácsadásra, illetve segítségre. Jelenleg, amit aktívan végzünk, az ruhaosztás, mégpedig olyan formában, hogy a különböző típusú ruhákat bőrzén osztjuk ki a lakosság számára.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Ezt követően Szienai Szent Bernardin életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják Homma János hétvégi levelét. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban ma Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával beszélgetünk klubokról, adottságokról és programokról. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján a Miskolci Reflex együttesről beszélget a zenekar frontemberével Bádos Istvánnal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként a ferences vértanúk közül Lukács Pelbárt életéről hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyben Bolberic Pár teológus egyetemi tanár lelki naplója alapján állított össze szerdahelyi csongor. Az óra második felében Varga Kamil Ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget. A 20 órai sávban előbb Szabó T. Anna Senki Madara című írásának első részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Halkan, halkan, ha valamire várok, még az csak egy röpke sóhaj és kész. Ha mozdul az ében a kéz, még megteszem bármit is kérsz. Csak lassan, lassan minden sejtem úgy ír.